Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Szobrai derűt, harmóniát, dinamikájukban is nyugalmat sugároznak. Akár csak ő maga. Tehetségének iránytűje a hit,
a bruncsa a szorgalom, alapköve pedig Székely mi volta. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. A Székely Szabadság napján vendégem koromszülötte, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Józsa Judit kerámia szobrász, művészettörténész, a magyar kultúra lovagja. Aki egy íres neves korondi fazekas familiába születik bele, annak eleve elrendeltetett a sorsa?
Azt hiszem, hogy a jó Isten tudja, hogy a gyerekek hova, milyen családba szülessenek, ő irányít bennünket, és ilyen szempontból bizony elrendeltetett, és én rendkívül hálás vagyok a teremtőnek azért, hogy egy olyan családba születhettem, ahol igencsak fontos az, hogy milyen gyökereink vannak, hogy ismerjük a magyar anyanyelvünket, hogy ismerjük a magyar hagyományokat, és természetesen azt az örökséget, amit a családban, különösen ugye apai ágról évszázadokra visszamenőleg hagyományoztak, hiszen édesapám Józsa János fazekasmester Korondon, Erdélyben, ott a Hargita lábánál. Gyerekkori emlékeim csodálatosak, annak ellenére, hogy abban az időben még erős Ceausescu rendszer volt, és mi magyarok, székelyek ugye kicsi összetartó családokban tudtuk megőrizni magyarságunkat, hogy az iskolában magyar nyelvet, magyar történet, mert csak nagyon elenyésző módon tanulhattunk, úgyhogy azt a tudást, amit otthon az én szüleim, mint egy hamuba sült pogácsát beletettek abba a láthatatlan tarisznyámba, hát bizony a mai napig abból csipegetek, és abból osztok meg másoknak is a kiállításaim, vagy éppen az előadásaim során, mert az olyan hamuba sült pogácsa, ami soha-soha nem fogy el.
Egészen fiatal lányként ott hagyta a szülőföldjét.
Nem volt könnyű döntés, de úgy éreztem, hogy ha már fazekas leány születtem, és a kerámia szobrászat lett az én területem, hiszen 11 évesen mintáztam a legelső szobromat.
És ez mi volt?
Ez a szívem csücske. Mindenki ismeri valószínűleg a bádoggal fedett keresztfákat Erdélybe. Na hát egy ilyen keresztfára boruló öreg anyóka az, aki átöleli a keresztfát térdre borulva, és imádkozik. Szeretett a címe.
11 évesen?
Akkor volt az első olyan tapasztalat talán az életemben, amikor az elmúlás a halál tényét sajnos meg kellett élni, és valahogy a gyerek lelkében ez így kikívánkozott. A elszakadás az nem igazi elszakadás volt, hanem én úgy éreztem akkor, hogy én az anyaországba jövök haza. Itt Budapesten 94 óta élek, úgy is érzem, hogy én két laki vagyok. Itt az anyaországban, Budapest szívében, és Erdélyben pedig, hát a Székelyföld szívében, Korondon. Úgyhogy mégiscsak szerencsés vagyok, hiszen Magyarország a hazám, és Erdély a szülőföldem, az édesanyám. A Republik Együttesnek ez a gyönyörű szép feldolgozása, ami mégis egy igazán gyönyörű népdal hatását kelti, összefogalmazza a szerelmet, az elengedést, a visszavágyást, a honvágyat, és mindent, ami akkor az én szívemben, lelkemben volt, amikor mégiscsak úgy döntöttem, hogy annak a munkának, annak a sok-sok feladatnak, amit a magyar kerámia szobrászat területén én szeretnék megvalósítani, annak mégiscsak az anyaországban van a helye. Úgyhogy elindultam szép hazámból.
Elindultam szép hazámból, sír az ég felettem. Azt hallottam, várnak már rám túl a magas hegyen. Lovam hátán seje haj, félre fordult a nyerek. Nem ölesz már engem többé, nem.
Milyen tervekkel érkezett? Mit váltott ezekből eddig valóra?
Azok a ifjúkori tervek, amiket akkor kitűztem, sorra megvalósulgattak, nagyon nagy erőfeszítéssel. Soha nem volt ez ilyen egyenes, szépen kikövezett és megvilágított út. Jó meredek út volt, tele nagy sziklákkal, amiket meg kellett mászni. De mégiscsak a Jóisten fogta a kezemet, és sikerült. De bizonyára benne van a célok elérésében és az álmok megvalósításában az, hogy édesapámtól örököltem a tehetségemet, de édesanyámtól örököltem a szorgalmamat, mert hogy a legtehetségesebb ember is nem ér semmit szorgalom nélkül.
És a szívosságot, a konok akaratot, a kitartást?
Hát azt viszont hoztam az őseim véréből, a székely mi voltomból, hiszen mindenki ismeri azt a metaforát, hogy a székelyek olyan erősek, mint ott a sziklák között megkapaszkodó fenyőfák. Hát ez a fajta erős tartás és kitartás bizony bennem is van. Szépen elrejtem, de ott van.
Szereti is ezeket a fákat felhasználni a szobraihoz, igaz? Főleg a gyökerüket, talán ez sem véletlen.
Jó ideje már, hogy gyűjtögetek különböző gyökereket, fákat, törzseket. Maga az agyag, amivel én foglalkozom elsősorban, a legalapvetőbb, legtermészetesebb alapanyag az én művészetemhez. De a fa egy olyan élő anyag, ami egy új tematikának a megvalósulásában nagyon-nagyon erős szimbólum értékkel bír. Így a Magyar Örökség című tárlatomban ezeket a fákat, gyökereket vettem alapul, azok a tartó elemek, azok a kiinduló pontok, arra támaszkodunk szó szerint a gyökereinkre, és ezekre építem rá a kerámia, azaz az agyag csipkeszerű áttört, vagy éppen légies kompozíciókat úgy, hogy azok a fából, a gyökerekből indulnak ki, és megtestesülnek, átlényegülnek, műalkotásokká válnak. Egy különös technika, amivel dolgozom, 11 éves koromba találtam ki ezt a technikát, hogy különböző agyaglapokat hajtogatok, és mintázok, és építek egyben, és egy kis pasztikát hoz létre ez a folyamat, úgy, hogy az belül üreges marad, tehát nem kell szétvágnom a szobrot, hogy kiszedjem a belsejét, elvékonyítsam a falát, hogy kiszárítva majd kiégethető legyen. Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezt a szobor termőszülőföldet úgy tudom megvalósítani, ahogy gyerekkori álmaimban elindítottam magamban. Akkor, amikor kicsi voltam és Zrínyi Ilonáról olvastam, akkor beleképzeltem magam Zrínyi Ilona életébe. És lám, amikor jó pár évvel később elkezdtem foglalkozni a Magyar Nagyasszonyok sorozatommal, megszülethetett közöttük Zrínyi Ilona alakja is. És hát persze sok mindenki más, hiszen nagyon büszkék lehetünk mi magyarok olyan asszonyokra, akik méltó példaképek lehetnek mai napig. Bizony a férfiaknak is. Emesétől Tóth Ilonáig eddig már 60 magyar nagyasszonyt mintáztam meg. És a gyerekek, ahogy rácsodálkoznak, ahogy kérdeznek, magamat látom bennük akkor, amikor Zrínyi Ilonáról olvastam. Nagyon jó érzés ez, amikor kihelyezett történelem órákat, magyar órákat tartunk itt a kiállító térben. Úgy alakult, hogy egy régi vágyam, az összművészetekben való gondolkodás mégiscsak a saját galériámba teljesedhet ki, hiszen időközben nem csak kerámia szobrászként, hanem művészettörténészként is próbálok helytállni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténet szakon végeztem, mert úgy éreztem, hogy tovább kell képeznem magam, hogy fejlődnöm kell, nem csak technikailag és a mintázásban és a kerámia szobrászat területén, hanem tudásban, egy olyan tudományágban, ami összefogja a művészeteket mindenféle stílus irányzatban, mindenféle műfajban. Csodálatos széles látókört kaptam, amit akkor, amikor ezt a galériát itt a belváros szívében létre tudtam hozni, végre kamatoztathattam. A József Judit Galéria az idén éppen 10 éves lesz. Lehetővé teszi, hogy olyan kiállításokat és olyan művészeket hívhassak meg, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló erkölcsi tartásuk van, ugyanaz a cél motiválja őket, hiszen, hogyha példát tudunk mutatni mind a saját életünkkel, mind a művészetünkkel, akkor az ragadós lehet, legalábbis ezt szeretném, hogy a figyelmet felhívjuk, mert igenis fontos a magyar történelem, igenis fontos a magyar értékrend, az a keresztény értékrend, ami szerint az én édesszüleim engem is neveltek. És igenis fontos az, hogy a magyar történelemben olyan vértanúk áldozták az életüket a magyar szabadságért, mint a székely vértanúk Marosvásárhelyen a Postaréten 1854. március 10-én.
A székely szabadság az valahogy mindig egy még összeszorítottabb fogú, még dacosabb, még elnyomottabb szabadságvágy.
Valóban így van, mert hogyha kimondjuk ezt, hogy székely szabadság, van ilyen ma? Nem kaptuk meg az autonómiát, pedig most már nagyon hosszú ideje küzdenek a székelyek azért, hogy ez megtörténhessen. Tehát a székely szabadság az még várat magára, és remélem nem Csaba Királyfit várja, hogy a csillagösvényen elérkezzen és kivívja helyettünk. Ezt a harcot magunknak kell megvívni. Ugye ez a kortárs székely testvéreimé és a saját harcom is, a magam módján, a magam csendes, de mégis kitárulkozó módján a művészetemmel, ezért is harcolok. A szabadság barátság eszme összekött bennünket a Jóistennel is, hiszen tőle kérünk segítséget. De a magyar embernek, és különösen a székelyeknek, ugye ott Csíksomjó tövébe óhatatlan, hogy a szűzanya és a baba Mária segít. Így egyértelmű, hogy amikor a Mária Magyarok Boldogasszonya című kiállítási anyagomat megmintáztam, azért esett a témaválasztásul éppen Mária Magyarok Boldogasszonya, mert egyetlen népnek sincs boldogasszonya, egyetlen más nemzetnek sincs olyan Mária tisztelete, mint amilyen a magyarságnak, hiszen az ősi hitvilágunk boldogasszonya krisztianizált formába tovább él a szűzanya alakjába. Így aztán úgy mintáztam meg, hogy 14 stációban fölmutatom őt mindenkinek, nem csak a magyar testvéreinek, hanem mindenkinek szerte a világon, hogy íme itt van Mária, ami boldogasszonyunk, így tiszteljétek, és szeressétek is őt.
Bár ezek még csak tervek, a magyar székely, a Csángó himnusz megformálásával akar üzenni.
Istennek hála, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa lettem a tavaly évben. A Magyarság himnuszai című pályázatomat elfogadta a népművészeti szakosztály. Az, hogy a pandémia ideje alatt a székely himnusznak a 100. évfordulójára nem tudtunk kellőképpen megemlékezni, és az, hogy éppen idén a magyar himnusznak a 200. évfordulója itt van, és megélhetjük, arra ösztönzött, hogy akkor művészként úgy alkossam meg nem csak a székely és a magyar himnusz, hanem a magyarságnak a himnuszait, a Csángó himnuszt, a Palóc himnuszt, sőt, a régi himnuszokat, a Boldogasszony anyánkat is, vagy a Helyén édes jó Istenem címűt is, hiszen nem foglalkozott ezzel sem senki olyan szempontból, hogy mint egy ciklus mutassa be, hogyha nincsenek meg ezek a gyökereink, ezek hajszálerek, amik bennünk kell, hogy életet adjanak, és a jövő generációjának szólna. Remélem, hogy a Jóisten kegyelméből sikerül is mindezt kézzelfogható gyönyörű műalkotásokká varázsolni.
Igazából ez hívta életre a Csillaglegendáriumot is, mert én azt hiszem nem véletlenül emlegette Csaba Királfi.
Bizony, apró morzsákból gyűjtöm össze a Magyar Csillaglegendárium anyagát, hiszen azok a pásztorok, akik tudtak ott fönt a csillagos égből olvasni, akik ismerték ezeket a gyönyörű legendákat, meg tudták nevezni a csillagokat szép magyar elnevezéssel, már alig vannak. Fölszámolódott az a paraszti kultúra, aki még őrizte ezeknek a csillagos estéknek a tudását. Mesékből, népdalokból, régi néprajzi művekből próbálom a kutatóknak az anyagát átnézni, hogy összeálljon bennem egy olyan kép, amikor végre megszülethet egy olyan alkotás, ami valóban megmutatja, hogy mégiscsak hogy nézett ki a magyar csillagos égbolton a mennyország kapuja? És mi is az? Olyan csodálatos elnevezések vannak. A mennyország kapuja az égköldöke, megfelelője a lenti világon a földköldökének, ahol fölnő a világfa, az ég tartó oszlopa, ahogy lent, úgy fent, ahogy fent, úgy lent. És ott az égköldöke az, ami rejti a mennyország kapuját. Ez nem más, mint a bába motollája. A bába motollája pedig egy csodálatos csillagkép, de aki nem tudná, a régi elnevezéseink között a bába az nem más, mint a tündér. És már is hova jutottunk? A világfa tetején Tündér Ilonához, a Boldogasszonyhoz.
Láttam a szemében ezeket a szobrokat, ahogyan láttam is annak idején a kiállításon. Akkor lesz folytatása a csillaglegendáriumnak?
Több mint 300 magyar csillagnevet ismerünk, de ennek a legendáiból csak az egy tizedét talán. Az első kiállítási anyagomba a magyar őstörténetnek a főszereplőit mintáztam meg. Nimród, azaz az Orion csillagkép, a nagy vadász, aki Enére, a szarvas csillagképre vadászik, és mellettük ott áll az ikrek csillagképbe a két gyermekük, Hunor és Magor. Most a második részben a magyar népköltészet a csillagos égbolton. Ez lesz a téma, és olyan csillagképekre gondoljanak, mint Árvadorka szerencséje, vagy a kisbojtár, és a tejúton a tündérek táncát is szeretném megmintázni, és még sok minden mást.
Ilyen érzésem van, mint hogyha tavaszváró hangulatban lenne.
Amikor valami miatt elszomorodom, vagy honvágyom van, hiányoznak a fák, az erdők, és ezek a gyönyörű tavaszi rétek ott Erdélyben, a szülőföldemen, óhatatlan, hogy bemegyek a műhelybe, és ha sikerül valami gyönyörűségeset alkotni, az a semmiből létrehozni valamit, ami felderít, lélek emelő folyamat, nem is tudom szavakkal leírni. Ugyanilyen lélek emelőnek éreztem azt, amikor a Tolcsvai Trió csodálatosan csodálatos, nagyon régen írt számát hallottam, ez a Tavaszváró volt.
Csak az a jó, ha te is szeretsz, nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Táncol a lányka, fordul a párja, tavaszi réten víg a tánc. Szőke leányra, barna legényre, szerelem tündér rád a vál. Az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz.
Az alkotás folyamatában segít a zene?
Bizonyos történelmi témák esetében például segít, hogyha a reneszánsz zenét, vagy mondjuk Tinódi Lantos Sebestyén, vagy Balassi Bálint feldolgozásokat hallgatok. Valahogy az a hősi kor, az az eszme, ami megtestesül ezekben, visszarepítenek időben. És persze akkor sokkal jobb mű születik. Máskor meg az egyedül létre, a csendre van szükségem. Akkor, amikor a Pilisvörösvári Ligeti Szent Család templomnak adományozott stáció jeleneteket mintáztam, Krisztus passiójának 14 jelenetét, bizony-bizony akkor a csendre volt szükségem, mert ezeket a pillanatokat, amikor maga Jézus a legnehezebb pillanatokat, órákat éli meg, beleborsodzott a hátam. Úgy kézzelfogható műalkotásba varázsolni, hogy magunkra is ismerjük Jézusban és Krisztus szenvedését, úgy értelmezhessük, hogy erőt kapjunk, erőt meríthessünk, és el tudjuk engedni a terheinket, és azokat a bűnöket, amit sajnos az ember az élete során a tetteivel akaratlanul akarva mégiscsak megtesz, hogy bűnbocsánatra nyerhessünk, hogy majd az elkövetkező feltámadás örömében részesüljük, ahhoz bizony elmélyülten kellett alkotni és dolgozni.
Stációi, mintha mindegy-egy könycsepp lenne.
A könycseppek belekerültek a domborművekbe. Annyira bele kellett élnem magamat a Krisztus passió jeleneteiben a történések. Nem, mai napig nehéz nekem megbocsátani az emberiségnek azt a kegyetlenséget. Tudom, hogy ez volt megírva, hogy a Teremtő, a Jóisten így rendelte, mert különben nem tudott volna Jézus bennünket, embereket megváltani a bűneinktől. Én ezt mind tudom, de a lelkem akkor se tudja elfogadni. És bizony azt a lelki sanyarúságot úgy tudtam kidolgozni, hogy mintázás közben óhatatlan, hogy az agyakba belecsöpögtek a könnyeim. Néha a visszaparancsolt könnyek is kijöttek.
Ez ezek komoly, ott van. Igazi könnyek vannak
igazi
benne?
Könnyek vannak benne. Lelkileg nagyon megviselt az egész folyamat. Azért lettek olyanok azok a dombok, művek, azok a stációk. Valóban bele lehet értelmezni ezt a könycsepp formát, ugyanakkor a hitnek a lángformáját. Egy hatszárnyú, szárnyas kerub mutatja meg azt, hogy mi történik Jézussal. A szárnyai közötti forma az könycsepp vagy lángformájú, és a szárnyai között látjuk Krisztus portréját, és azokat a kezeket, amik beleavatkoznak az ő tragikus pillanataiba. És talán akkor, amikor ott vagyunk a stációk előtt, és imádkozunk, akkor közelebb kerülünk a saját őrangyalainkhoz is. Én hiszek az őrangyalomban, és bízom is benne. Nagyon sokszor ott van velem, érzem a jelenlétét. Kovács Nóri egy rendkívül tehetséges fiatal énekművész. Számomra a legizgalmasabb alkotása a Nimród című népi operája, ahol ő maga a dalszerző, a szövegíró és a zeneszerző. De csodálatosak a népdalfeldolgozásai, a Motiva zenekarral. Gyimesi gyűjtésének a gyöngyszeme ez a dal. Remélem, hogy mindenki szívében elhozza azt az érzést, amit a dal és a hitem maga ad. Szívből kívánom, hogy ezt megérezzi.
Yeah.
hit végigúti társa volt Józsa Juditnak?
Érdekes, hogy erre soha nem gondoltam, de igen. Az vagy benne van az emberbe, vagy nincs. Az a lélek, aki keresi a hit útját, annak nagyon nehéz sorsa van, és nagyon nehéz dolga. Én azt vallom, azt hiszem, hogy minden tisztességes, jóérzésű embernek ezt kellene vallania, amit Vas Albert mond, hogy hiszek minden jóban, minden szépben, minden vallásban és minden népben, de maradok töretlen hittel, ember és magyar, mert engem a Jóisten annak teremtett.
Ezt próbálja mindig a szobraiban is kifejezni? Az Erdélyben, a Magyarországban, a sarkalatos erényekben?
A hit, a remény és a szeretet meghatározó. Enélkül nem születhetnének meg ezek a művek. Olyan mértfalköveket választottam mind az életemből, mind a hitemből, mind a magyarságomból és a hazaszeretetemből, amelyekre én rendkívül büszke vagyok. És úgy érzem, hogy ma a magyar nemzeti művészetünkben ezek bizony hiányt jelentenek. És ezeket a pici apró űröket a maga módján talán megpróbálom betöltögetni, mert ebből mi erőt tudunk meríteni, hiszen nem vagyunk mi sem jobbak, sem rosszabbak másoknál. A helyes önértékelés az különösen fontos, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk a világban, hogy merjünk egyenesen más nemzeteknek is a szemébe nézni, és tudjuk, hogy hol a helyünk a Jóisten tenyerén. Itt ma, Európa közepén azt hiszem, hogy számunkra ez különösen nagy feladat. Különösen a magyar lélek szobra ilyen, egy hatalmas nagy nyárfa törzséből emelkedik ki, úgyhogy a nyárfa törzse most lefele, a gyökerei fölfele állnak, mint egy hatalmas virágkehely úgy ölelik körbe a magyar lélek szobrát. Maga a lélek fölemelkedik, szinte kirepül a gyökerek közül, de hogyan? Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet kézenfoghatóvá tenni valami éteri, valami megfoghatatlan. És mivel magyar lélek, visszanyúltam a ősi honfoglaláskori leleteinkhez, palmetta indákból fontam össze, ilyen áttört csipkeszerű, páncélzattá alakuló emberi formát teljes életnagyságban. Ráadásul ez egy különleges mázas felület. Az arany hordozza az ezüstöt, tehát a férfi principium hordozza a női principiumot itt a felületeken, mint a honfogláskori leleteinken is, különösen a tarsói lemezekre gondolok. És ahogy fölfele haladunk, a máz szinte óaranyba olvad ki, szinte ragyog, mert senki sem támadhat föl a Jóisten áldása nélkül. Hogy a magyar lélek megkapja ezt az áldást. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a magyar léleknek nincsenek meg a karjai. Egyfajta csonkolt magyar lélek ez, de miért is? Sokat törtem a fejemet, hogy hogyan lehetne szabaddá tenni ezt a lelket. De mivel olyan súlyos történelmi pillanatokat éltünk meg, mint maga Trianon, és én magam is határon túli magyar vagyok, székely vagyok. Trianonkor hát lecsonkították a nemzetet. Ha egy nemzetet csonkítanak, annak nyoma marad a lelkeken. Így aztán a magyar lélek szobrának nem mintáztam meg a karjait, de arra szerettem volna sarkalni azt, aki rácsodálkozik erre a szoborra, hogy képzelje el, hogy ezek a palmetták tovább nőnek, tovább nyújtják az indáikat is, ha kell, ölelőkarokat formáznak, mert úgy érzem, hogy egy öleléssel begyógyíthatunk sebeket, de ha az kell, akkor szárnyakat is tudnak formázni, és ez a magyar lélek kirepül, mint egy szárnyas géniusz. Rajtunk áll, hogy hogyan, miként éljük meg ezt a kompozíciót, és hogyan fogadjuk el. Használom az ikonográfiát minden egyes művemen, sőt, magyar népművészeti elemekből saját magyar ikonográfiát tudok teremteni, mert a magyar népművészeti motívumok jelentéssel bírnak. Olyan szimbólumok, amik üzennek a mai kor emberének is. Csak hogy ugye ezeket a jelentéseket elfelejtettük. Vissza kell hozni.
A székely mártírok ilyen módon még nem voltak ihletői művészi fantáziájának?
Most, amikor a himnuszok megmintázásában gondolkodom, óhatatlan, hogy a magyar történelemben értünk a jelenkor ember és a jövő nemzedékeiért is életüket, vérüket adó őseinknek helye lesz. Már tudatosan foglalkozom azzal, hogy mely mártír, mely vértanú, hogyan jelenik majd meg egy-egy dombormű kompozíciójában. Úgyhogy a székely mártíroknak lesz helye ebben a kiállítási anyagban, és méltó helye.
Lelke melyik rekeszéből szedi elő a humort, a játékosságot, amikor a múzsákat, amikor a terrakva szobrait formázza? Azokat például nevetve készíti?
Hát különösen, amikor a magyar mesevilágot vagy a magyar táncokat mintáztam, és bizony sok múzsát is, a Petőfi Sándor múzsájára, Szendrei Júlia kompozíciójára gondolunk. Mindjárt az a kicsi versik jut az embernek eszébe, amit gyerekkoromban annyira imádtam, hogy reszket a bokor, mert eszembe jutottál kicsiny kis leányka. Én ott ültem a korompad tetején,
korondon édesapám korongozott, és amikor ezekhez a versorokhoz jutottam, édesapám mindig megpuszilta a homlokomat. Szóval bizonyos témák, mint a magyar táncok, a gyönyörű virtussal, azzal a gyönyörű népviselettel, amiben ezek a táncosok bújnak, hát óhatatlan, hogy az ember büszke lesz, és a lelke is felderül. De mindig nagyon erős önkritikával kezelem mindenféle dolgaimat. És hogyha kicsit elszaladna velem a ló, mikor például mintázok egy szobrot, előfordult ez már velem, és elbizakodtam ott belül a lelkembe, és büszke voltam, hogy micsoda csodálatos alkotás ez, hát bizony akkor a Jóisten az orromra koppintott, mert akkor robbant szét a kemencébe. Úgyhogy a tanulság az mindig ott van. Alázat nélkül nem lehet művészeti alkotás létrehozni. Ezt megtapasztaltam, hogy szeretettel és alázattal, enélkül nem megy.
Tudom, hogy mi mindent csinál a szobrok alkotásán kívül szervező tevékenységet, vagy hogyha a Szent István Bazilikában a...
Igen, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus alatt egy hatalmas kiállítást szerveztem, Szent István öröksége címmel.
Szóval nem tudom, honnan veszi az erőt.
Jó Isten kegyelme, hogy erőt tud adni, de időnként nagyon elfáradok, és leülök, és elalszom a fotelba. De azt próbálja meg a Jó Isten, akinek aztán később erőt is ad, mert számos ilyen eset volt az én eddigi munkásságomban, amikor éreztem, hogy hát ez már nem fog menni. Soha nem történt olyan, hogy egy imádság után ne adott volna a Jó Isten ahhoz sugallatot, ihletet és erőt is, hogy meg tudjam csinálni.
Ez az erő tudja megtartani a derűjét és a derű látását ebben a nagyon vérzivataros jelenben is.
Szomorú
akár
vagyok.
A székelység, akár a világ sorsát illetően.
A világ sorsát illetően valóban nagyon szomorú vagyok, hiszen a szomszédunkban háború dúl, összeszorul a szívem a sok ártatlan áldozatra gondolva, vagy a kárpátaljai magyar testvéreinkre gondolva, akiket fiatal embereket, családapákat erőszakkal visznek katonának, hogy idegen ügyekért harcoljanak és ott halljanak. Az osztrák monarchia idején így verbúváltak, így mentek, haltak generációk. De hát itt tartunk ebben a modern világban, hogy a szabadságért hogyan tudjunk, egy művész hogyan tud harcolni? Hát úgy, hogy Istenbe vetett hitébe kapaszkodik, és a derűbe, mert derű nélkül nem lehet élni. Hogyha csak a szomorúságra és csak arra gondolunk, hogy nincs kiút, akkor nem sikerül élnünk, tehát az életünk egyszerűen besötétül. A Jóisten oda adta nekünk a reményt örök időkre. Csak mi emberek vagyunk azok, akik elsötétítjük, és nem veszük észre, hogy az a csillag, az a reménység csillaga ott ragyog mindannyiunkért. Ott ragyogott annak idején a székely vértanúkért, mi most belőlük merítünk erőt, és ott ragyog nekünk, és ott ragyog azoknak is, akik most éppen ott halnak a harctéren. Imádkozzunk értük.
Akiben ennyi érzelem és szeretet lakozik, annak teljes az élete a szobraival?
Vagy... Én úgy érzem, hogy kerek az életem, de azért mégse. Én nagyon sokat tanultam, nagyon sokat dolgoztam, de mégis mind a mellett, hogy beleéltem magam a munkámba, a kerámia szobrászatba, a művészettörténetbe, a kutatásokba, ezeknek a megírásába, hiszen ezekről könyvek jelennek meg. Nem szeretném, hogy oda vesszen az a sok-sok kutatás. Tehát azért mégiscsak elrohant az idő, és én nem alapítottam családot. Talán észre se vettem akkor, amikor lehetett volna. Vagy talán túl későn döbbentett rá engem a Jóisten erre. Jó, azt mondom székely emberként, hogy soha sincs késő, de akkor is nincsenek gyerekeim, és ez ahhoz a kerek egészhez hozzátartozna. Hiszen én mintáztam egy magyar családszobrot, ahol 4 gyerek van. Hát sajnos én magam nem tudtam ezt megvalósítani, úgyhogy talán a szobraim maguk lettek a gyerekeim. Szóval gyönyörű kerekvilág, de azért vágyom a szerelemre, és vágyom a családra. Kívánom és szeretném, hogy a Jóisten ezt az áldást megadja az életembe.
De abban legalább biztos, ugye, hogy eddigi alkotásaival is már nyomot hagyott az időben?
Hát, hogyha csak olyan pici, apró nyomot is, mint egy címkenyom, akkor én már boldog vagyok.
Ezért választotta a Misztrál együttesnek ezt a számát?
Tekintve, hogy székelynek születtem, és a címkenyom formája a székely róvási írás jelére emlékeztet, számomra különösen fontos. Ezért is adtam a legutóbbi könyvemnek kortárs róvás címet, amelyben a művészettörténeti írásaimat, kutatásaimat, ebből egy válogatást jelentettünk meg. Nem csak leróvom a kötelességemet a nemzetem iránt, hanem szeretném felhívni a figyelmet arra a tudásra, ami benne van a róvásírásban, a különféle művészeti alkotásaimban, benne van abban a címkenyomban. Egy címkenyom lehet apró, de annál fontosabb. Fontos lenne, hogy érezzük meg azt a lehetőséget, hogy a Jóisten megadja mindannyiunknak a szabad akaratot. Rajtunk áll, hogy most a jó vagy a rossz irányba nyúlunk. Mi magunk lehetünk címkenyomok más emberek életében, és az alkotásaink, tetteink is lehetnek címkenyomok. Kívánom, hogy valamennyien tudjunk ilyen apró címkenyomok lenni.
Hajnali hóban címkenyom, ölibe hajlok, olvasom, míg ülő ferde órovás, sorsokat rejtő égírás, őseink írtak így, ahogy egy soros verse fölragyog. Hajnali hóban címkenyom,
hajnali hóban címkenyom,
fölibe hajlok, olvasom,
fölibe hajlok, olvasom,
tűnődve titkán ballagok,
tűnődve titkán ballagok,
én is hóba írt jel vagyok,
én is hóba írt jel vagyok,
maradt, ha létem itt hagyom, utánam csöpnyi címkenyom. Hajnali hóban címkenyom,
hajnali hóban címkenyom,
fölibe hajlok, olvasom,
fölibe hajlok, olvasom,
maradt, ha létem itt hagyom, utánam csöpnyi címkenyom.
A Székely Szabadság napján vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Józsa Judit kerámia szobrász, művészettörténész, a magyar kultúra lovagja volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik itt a Kossuth Rádióban.